A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, 6 óra 30 perc van, november 13-a, szerda, és ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án, Jó Zsuzsival.
És Kántor Endrével, sziasztok, jó reggelt.
Na, hát nagyon vicces, amikor az ember nevével, ugye, hogy ezt úgy gondol, de én mit kaptam kántorként, volt ott minden a kántorkutyától kezdve, az a legegyszerűbb, ugye, amit el tudtak képzelni, és az összes többiig, úgyhogy igen, gondolom te is megélted saját neveddel.
Abszolút, megéltem, gyakorlatilag kamasz koromban tele voltam plüss nyullal, mert mindenkitől ezt kaptam ajándékba. Egyébként onnan jön ez az egész, hogy valaki kérdezi, hogy ma mihez nyúl a nyúl. Hát, kérem szépen, az adásmenethez nyúl a nyúl.
De rosszul kérdezi, tehát nem tudja, hogy rövidúval írod a neved. Tehát igen, nem jó. Igen. Elnézést, kedves hallgató, egyes üljön le. Tehát ez nem sikerült.
Amúgy mostanában elég sokszor találkozom azzal, hogy akiknek valamilyen formában a neve kapcsolható valamilyen témához, azok így összekötik a dolgokat.
Van például, No Man Est Omen?
No Man Est Omen. Van például egy olyan óriás plakát mostanában, hogy kell egy jó kabát, és akkor Kabát Pétert lehet rajta. Nagyon basic, ja, tudom. Igen. De van egy olyan podcast is, hogy Törökülés, ahol Török Gábor, és ugye sajátos pogácsa. Nem is kell említenem.
Hát a pogácsa, persze, igen, a sajátos pogácsa.
Úgyhogy... Ja, vannak néha ilyen összefonódások.
Mert olyan is van, amikor teljesen véletlenszerűen alakul ki Dr. Csákány személyszakorvos például. Tehát az ember így, tudod, így elmegy, mert húha, nem biztos, hogy ezt így átgondoltuk.
Igen, vagy amikor kamaszkoromban együtt jártam egy sráccal, és a Vadász Zsoltnak hívták. Tehát
ja, az se rossz, igen.
Jó, nem, több személyeset nem osztok meg.
Képzeld el, hogy Rátvég Istvánnak van egy kiváló könyve, Az emberi butaság, ez a címe, és ebben olvastam, hogy valamikor az 1900-as évek elején az antialkoholista világkongresszuson Magyarországot három fős delegáció képviselte, akiknek a neve Pálinkás, Boros és Sörös volt. Úgyhogy ők egész életükbe küzdöttek, és végül kijutottak az antialkoholista világkongresszusra. Úgyhogy ez ilyen. Na jó, nézzük, hogy mi van ma.
Nézzük ma a Szilviákat, akiknek elsősorban boldog névnapot kívánunk. Persze vannak, akik ünneplik még a névnapjukat, ilyenek az Árkádok, a Pulcsúk, az Enessék, Szaniszlók, Nikolászok, Jenők is ma ünnepelnek többek között. Boldog névnapot kívánunk nekik.
És az események... Szerintem Szilviából nagyon sok van, úgyhogy egy nagyon elterjedt és szép név, úgyhogy boldog névnapot, kedves Szilviák. Na, milyen események vannak?
Hát ma van például a kedvesség világnapja. kedvesség. Elméláztam tegnap este ezen a dolgon, hogy vajon hol vagyunk kedvesek, és a világnak mennyire szüksége lenne a kedvességre, és hogy hol lenne a legnagyobb szükségünk erre. Hát fél, szerintem ebben a stresszes világban leginkább...
Szerintem mindenhol.
Mindenhol, de például a közlekedésben.
Jaj,
ha ezt egy picit úgy bevillantjuk a mai nap folyamán a közlekedésben az agyunkba, hogy ma van a kedvesség világ, hogy csak beengedem azt a szerencsétlen...
Ezt jó, hogy mondtad.
Csak megköszönöm, hogy beengedett. Szóval, hogy a közlekedési kultúrában eléggé, hát hogy mondjam, ilyen kihívásokkal küzdünk.
Hát figyelj, képzeld el, hogy ez azért jó, hogy mondtad, mert hogy jön az új kressz, és majd foglalkozunk szerintem behatóbban ezzel, de hogy egy csomó újdonság van, és kiemeltem belőle egy párat, kedvenceimet. Sajnos nem láttam a ködlámpákra vonatkozó, ami az állandó problémám, de
igen.
Viszont két dolgot láttam, ami nagyon tetszett. Az egyik az indexelés. Változik az irányjelzés időtartamára vonatkozó résztett szabályok jöttek ki. Újdonság lesz, hogy kanyarodási, sávváltási szándékunkat a művelet előtt legalább 2 másodpercen meg kell kezdeni. Tehát nem úgy indexelünk, hogy forgatom a kormányt és beleakad a kezem, hanem meg, tehát szándékkal, hogy fogok majd. Ez nagyon tetszik. Vannak kivételes helyzetek, például kisebb körforgalmaknál, akkor ugye ez létjogosultságát veszti, összesen nem töltünk el benne 2-3 másodpercet, de egyébként ezt figyelni fogják ezekkel a szipi-szupi kamerákkal is, meg egyébként, hogyha úgy látja a közlekedésben résztvevő rendőr, hogy ez nem történt meg, akkor ez rögtön büntetési tétel lehet. Aztán rögzíti a cipzárelv szabályozását az új kressz.
Ez egy nagyon-nagyon jó dolog, a cipzárelv.
Ugye? Képzeld el, hogy ugye ez elviekben egyre jobban működött már itthon is, mert sokan figyelnek rá, de szabályba foglalják. Úgyhogy ez például tök jó, és hát még rengeteg újdonság, úgyhogy ezzel majd szerintem foglalkozunk, de jó, hogy is mondtad ezt a kedvességet a közlekedésben.
Igen, kedvesség a közlekedésben. Egyiket az események közül még szerintem érdemes kiemelnünk a magyar nyelv napját, mert hogy ugye 1844-ben ezen a napon fogadták el azt a törvényt, hogy a latin helyett a magyar lesz a hivatalos nyelvünk. 1851-ben ezen a napon indult el a távíró szolgáltatás London és Párizs között. Ez szintén egy ilyen fontos technikai dolog. És hát 1980-ban ezen a napon tört ki a második olajválság, vagy kezdődött meg, ami a világpiaci árakat folyamatosan emelt. Ez egy elég nagy para volt egyébként, hitelek növekedését is magával hozta.
Hát igen, ebben benne volt Magyarország is.
Fontos lehet, igen.
Én még ide citálnám a 68-as szuper dátumot, az angol mozikban bemutatják a Beatles animációs filmjét, a Yellow Submarine-t, nem kevés lizergsav dietilamid fogyott szerintem, mind a film készítése, mind a zene írása alatt, és szerintem a moziba járók is előszeretettel fogyasztották Albert Hoffman találmányát, vagy hát ő szintetizálta először ezt a szert. Hát igen, a Lucy névre is ugye hallgatott, és a nyilvánvaló tény, hogy a Lucy in the Sky with Diamonds az a rövidítése ennek.
Egyébként szereted a Beatles?
Na, figyelj, hát a Beatles-t azt nem lehet nem szeretni, mert az meghatározó. Olyan, mint a komoly zenében,
mondani,
vagy
nem,
a
igen,
zenei
nyilván,
hagyatékunkban a Bach. Tehát ugye mi úgyis minden Bach, tehát onnantól kezdve, hogy ő volt, és majdnem minden Beatles, úgyhogy...
Bach zseniális. Tehát, hogyha valaki nagyon, nem tudom, el van keseredve, vagy ilyen motiválatlan, akkor ajánlom, hogy hallgasson Bachot, mert... De most komolyan.
De tényleg, de igazad van.
Olyan öröm és olyan felszabadultság van Bach zenéjében, én imádom. Nem akarok itt ilyen, nem tudom, ilyen túl sznobnak tűnni, mert nem is vagyok az, de hogy tényleg van egy gyönyör abban a zenében.
Hát szerintem Bachal nem vagy sznob, az egy teljesen, hogy is mondjam, mainstream klasszikus szerző, tehát olyan valami olyat kell keresni, hogyha sznob akarsz lenni, ami ilyen kicsit olyan, tudod, ilyen, nem tudom, obskúrus, vagy ilyen, de szerintem a Bach az abszolút.
Oké. Jó. Térjünk egy picit a születésnaposokra.
Na nézzük.
Isten éltesse a ma ünneplőket. A hírességek közül érdemes kiemelünk. Whoopi Goldberg például ma ünnepli születésnapot, 1955-ben született egyébként. Klebersberg Kunót is érdemes megemlítenünk. Egy nagyon fontos kultúr és tudománypolitikusról van szó. Egyébként a magyar művelődés történetben egy volt a borzasztóan fontos személyiség. 1875-ben született ezen a napon. És ha már oktatás, és ha már kultúra, tudomány, akkor Göllner Mária nevét is említsük meg. 1894-ben született magyar művelődés történész, aki egyébként a hazai Waldorf pedagógia megteremtője.
Van ez a Joe Mantegna nevű pacák, az nem tudom, hogy megvan-e neked. Arcról szerintem, hogyha rákattintasz, akkor látni fogod, hogy kiről van szó. Rengeteg ilyen mafiózó arcot játszott ő, de tök meglepő, hogy milyen filmekben is szerepelt. Egyébként ő is ma ünnepel, Joe Mantegna, mert hogy képzeld el, hogy a Hair musicalben debütált a Broadway-n ő, és benne is volt olyan filmekben, mint például a Három Amigo, ami az egyik nagy móka film, de keresztapa természetesen, és mondom, tehát ilyen mafiózó arca van, illetve nagyon sok ilyen nyomozót játszott még ő, úgyhogy egy ilyen karakter, amerikai karakter színészről van szó. A Whoopi Goldberg-el meg nem tudom, mi van, mert ott volt egy pár éve egy ilyen kisebb botrány, össze-vissza nyilatkozott a holokausztról, meg mindenről, úgyhogy
igen, nem.
Néha előfordulnak ilyen dolgok, amikor...
Hát, amikor az ember ilyenekbe belemegy, akkor felelnie kell azzal, hogy egy olyan kockázatot vállal, ami akár a karrierébe is kerülhet, ilyen kérdésekben nagyon nem szerencsés megnyilvánulni.
Minden esetre a Color Purple, igen, vagy a bíbor szín, ugye az volt neki a nagy egyik nagy dobbantása, de hát sok mindenben láthattuk.
Igen, egy nagyon tehetséges nőről van szó. Én, nekem kifejezetten szimpatikus volt egyébként, bármilyen filmben is láttam.
A Whoopi.
Na most, Endre, meg kell, hogy említsem,
igen,
hogy, és mondom egyben a hallgatóknak is, olyan tracklista lesz ma, aki teheti, az maradjon velünk végig tényleg,
igen,
a reggeli adásban.
És a témák is jók.
Ja, persze, tényleg nyilván remekek lesznek a témák is, de ezt most mindenképpen el kellett mondanom, hogy nagyon-nagyon jó zenei listát rakott össze Endre, itt,
azt
amíg készültünk az adásra.
Azt írja valaki, hogy 4x belépek ma. Kattints csak rá a teljes... azt mondja, 4x belépek ma, szeretlek titeket.
Hát mi is nagyon szeretünk,
mi is szeretünk,
drága Kati.
Igen, nagyon kedves, hogy ilyen üzenetet... Tényleg, hogy te leszel születésnapos, és nekünk okozol örömet ezzel, hát ez szuper. Na mindegy, akkor neked szóljon a New Delicának az új élő albumáról, Live at the Evelyn, ez a címe, a Half Empty Bed.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Közben még a zenekar leszerelt a színpadról, ez benne volt az előző. Belehagytam a végét sajnos, a múltkor már észrevettem, de majd le kell róla venni. Na, a lapszemle következik.
Mondod?
Te is mondhatod, amit találtál.
Hát én arra szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét, hogy itt a karácsonyi időszakban majd érdemes lesz időben bevásárolnunk. A Pénzcentrum ugyanis arról ír, hogy a szakszervezetek támogatják, hogy december 24-e hivatalosan is munkaszünet nap legyen Magyarországon, ami már egyébként több európai országban is elterjedt, és a tervezett módosításának egyrészt a magánszférában is vannak követői, másrészt a munkavállalók, munkaadók is támogatják ezt a fajta lehetőséget. Hát nagyjából az a kihívás ezzel a dologgal, hogy ugye a kereskedelem számára nyilván a karácsony előtti napok az utolsó hajrá az, ami a legjobb bevételi lehetőséget is hozza, de egyébként a döntés mellett azért van egyfajta széles társadalmi és szakmai támogatás is, tehát nem feltétlenül, nem tudom, gondoljuk azt, hogy az utolsó napokra kellene hagyni a bevásárlást, persze elvben, mert hát a gyakorlat az mindig más mutat. Itt jegyzem meg, hogy néhány nappal ezelőtt más portálokon lehetett olvasni egyébként fizetett PR cikkben, hogy van olyan kiskereskedelmi lánc, aki elmondja, hogy a tavalyhoz hasonlóan idén is 24-én zárva tart. Egyrészt azért, hogy a dolgozói számára biztosítsa a Szentestére való nyugodt készülődést, és ezt azzal kompenzálják a vásárlók felé, hogy hosszabb nyitvatartással lesznek majd az előtte lévő napokban. Mindemellett van már olyan hiperlánc is, aki szintén kibeszélve ebből a kórusból magától mondja, hogy rövidített nap nyitvatartással lesz majd 24-én. Emellett nyilván úgy kompenzál, hogy a megelőző napokban pedig egy hosszabb nyitvatartással fogja majd várni a vásárlókat. Szóval azért kicsit van elmozdulás ebben a 24-ei nyitvatartásos időpontban. Egyeztetés van arról, hogy hivatalosan is munkaszüneti nap legyen.
Na, g7.hu egy nagyon izgalmas anyaggal jelentkezik ma reggel. Bucski Péter tollából betonba és nerbe öntöttük az uniós pénzek jelentős részét, írja a g7.hu. A Fidesz kormányra kerülésekor 2010-ben még ömlött az uniós forrás az országba, és arról szóltak a viták, hogy mire kellene ezeket fordítani. Az egyik fő ígéret az volt, hogy nem az államra költi, hanem a vállalkozásokhoz csatornázza ezeket. Én szerintem a fő üzenet az még mindig az egyik, még mindig ez. Minden esetre az uniós támogatási statisztikákból könnyen arra lehet következtetni, hogy ez sikerült, és itt lehet különböző grafikonokon is megnézni, hogy milyen arány és hogy van, és ezek alapján annak arra lehet gondolni, hogy teljesítették az ígéretüket. De egyébként pedig egy elemzés, ami úgy szól, hogy 20 év az Európai Unióban Magyarország uniós tagságának külpolitikai mérlege, ez egy tanulmánykötet, ebben rávilágítanak arra, hogy ez csak látszat. A valóságban az uniós támogatások leginkább állami vállalatokhoz futottak be, amelyek aztán közbeszerzéseken keresztül jelentős részben kormányközeli cégek által elnyert megbízásokra használták fel a forrásokat. Hát nem meglepő ez a sztori, de az biztos, hogy részletesen és adatokkal alátámasztva lehet ebben a tanulmányban és ebben a cikkben olvasni. Van-e még?
Amit még érdemes lenne szerintem kiemelnünk, én már említettem neked, hogy van egy olyan kezdeményezés, ami a munkahelyi siesztára vonatkozik.
Na, kiváló.
Alvás Powernek hívják egyébként ezt a dolgot. Ne neves, mert ez halál komoly egyébként a Telex gazdasági rovatában.
Alvás Power?
Alvás Power, ezt elsősorban egy olyan egyetemi kutatás támasztja alá, ami azt mondja, hogy jót tehet a munkavállalóknak, hogyha napközben egy kicsit szundikálhatnak. Egyébként nagyon
jót
fontos,
tehet,
hogy igen, vannak ilyen alvás kapszulák bizonyos munkahelyeken, főként egyébként a kreatív iparban, a pénzügyben és
de
a gazdasági...
De nem amit be kell venni, hanem amibe be... Ja, az másik típusú kapszula, értem.
Igen, nem, tehát hogy ez az, amibe befekedsz egy picit, hogyha ja, úgy érzed, hogy megfáradtál. Nem, tehát teljes halál komolyan beszélek egyébként erről. Vannak olyan cégek, akik
hát Japánban ez abszolút ilyen kötelességszerűen csinálják.
Google, Nike, Procter & Gamble például bevezette már ezt a lehetőséget, és nagyon fontos, hogy csak 20 percre lehet igénybe venni ezeket az alváskapszulákat, mert hogyha 20 percnél tovább alszol, akkor az már nem egy
az
ilyen...
Az már bemész a mély alvásba, és
így
onnan
van,
nehezebb felkelni.
Igen, akkor egy nagy horkolás lenne, érted az irodában, azt senki nem szeretné. De egy a lényeg, hogy van ennek egy elég komoly háttere, kutatással alátámasztva, hogy vajon mennyire lehetne ez előnyös a munkavállalók számára. Erről a cikkről bővebben egyébként a Telexen lehet olvasni. Bánáti Anna írt erről egy tök jó kis értekezést az
nagyon
életmód gazdaságrovatban.
Egyet még hozzátennék, hogy jelenti be sorra Donald Trump, hogy kinek milyen szerepet szán. Hát vannak benne erősen szemöldök felvonogatós bejelentések. Minden esetre Elon Musknak is bejelentette,
hát
hogy milyen
nyilván,
szerepet
hát jelent. Nyilván. Hát...
Nem véletlenül ugráltott hátul Mr. Elon Musk. A Doge nevében minisztérium hivatalosan azonban csak tanácsadó testület lesz, a világ leggazdagabb emberére nem vonatkoznak majd így az összeférhetetlenségi szabályok, úgyhogy ő egy ilyen fő tanácsadó lesz, aki egyfolytában mondhatja, hogy mit csináljunk, hogy csináljunk, stb. Stb.
Brutál ez az ember,
hát,
komolyan.
Igen.
Nagyon nagy hatalommal.
Veszélyes dolgok vannak, sajnos kicsit megváltozott, ahogy Feledi Botond is elmesélte ez a Ez az érdekes, hogy ugye amikor állítólag egyeztetett Zelenszkijvel is Donald Trump, akkor hátulról beköszönt, hogy elment ott a háttérbe.
Igen, Elon Musk.
Akkor, hello, ha már itt vagyok, akkor. Tehát azért ez egy kicsit, van egy udvari bolond is most már a fő bolond mellett, azért ez elég erős szerintem.
Igen, meg nem tudom, mennyire veszélyes, vagy nem veszélyes ez a dolog. De ha már Trumpot említed, egyébként a műsorunk vége felé beszélgetni fogunk majd a COP29 azerbajdzsáni klímacsúcsról, és ott azért vannak félelmek azzal kapcsolatban, hogy ugye Trumpnak milyen klímaválsággal kapcsolatos álláspontja van, és hogy ez hogyan befolyásolja majd a világ folyását. Szerintem erre is fogunk majd beszélgetni Bart Istvánnal. Ő fog majd nekünk erről bővebben beszámolni.
Így van.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
Na hát a budapesti értéktőzsde felülteljesítő volt Európában, hogyha megnézzük, eléggé korrekciós nap volt az európai piacokon, minden esetre a BUX minimális emelkedéssel zárta a napot, köszönhetően az OTP és a Telekom ralliának, Magyar Telekom. Így aztán 0,1%-os plusszal sikerült felülteljesítőnek lenni, és hogyha megnézzük, akkor az OTP 1,6%-ot, a Magyar Telekom 1,4%-ot erősödött, a MOL viszont és a Richter visszaesett 1,2%, illetve 1,7%-ot, és hát mint ahogy lenni szokott az OTP-ben masszív forgalom, 17,5 milliárd forint fölötti, a Richter 2,5 milliárdos forgalmával a második, a MOL 1,3 milliárd, a Magyar Telekom is 1,2 milliárdos forgalmat bonyolít, úgyhogy ebből a szempontból is jó napja volt a Telekomnak. Egyébként pedig a kisebb papírok közül emelkedett a Graphisoft Park majdnem 2%-kal, a Cvak 1,7%-kal és a Panergy 1%-kal. Esett viszont a Waberer's 1,5%-ot, a Masterplus 2 és felett az Akku 3%-ot. És hát rengeteg érdekes hír természetesen a világpiacokról, csak gyorsan még elmondanám, hogy a nemzetközi kitekintésben az európai piacok hogy zártak, mert egyébként Amerikában is egy ilyen mínuszos nap volt, de hogy az európai tőzsdét mondtam az előbb, 2,7%-os mínusz Párizsban, a DAX-ban, Frankfurtban 2,2%, a FTSE 100-as 1,2%-os mínusz, és a Euronext is majdnem 2%-ot esett. Ázsiában átterjedt ez, most már gyakorlatilag nincsen pozitív tartományú ázsiai tőzsde, mindenhol mínuszokat lehet látni, és mínuszos volt a nap Amerikában is, 0,3% az S&P 500-ban, majdnem 1% a Dow-ban, és a Nasdaq is végül mínuszban zárt. Hát ugye nem úgy, mint a Bitcoin, aminek úgy tűnik, hogy gyakorlatilag nincs megállás, rekordközeli szinteken mozog folyamatosan, és ugye úgy tűnik, hogy a kriptovaluta értéke még az idei év vége előtt átlépheti a 100 ezer dollárt, írták ezt több elemzőháznál, úgyhogy történelmi csúcs közelében a Bitcoin folyamatosan, és hát az USA, mint mondtam, abszolút mínuszban. Így, hogyha részvényeket nézünk, akkor megint visszavette a vezetést az Nvidia, aki a korrekciót is ledolgozta, tehát ez egy pozitív hír, ott 2% fölötti plusz volt, és egészen szép, majdnem 200 milliós forgalomban kereskedtek vele, a Tesla a második helyen, hát ott meg ugye az korrigálódott, ami előtte pluszokat mutatott, ott 6%-os mínusz volt. Ami még érdekes, például a Shopify árfolyama 21%-kal lőtt ki, és az első 10-ben ő is benne van, elég szép 60 millió dollár fölötti forgalommal, úgyhogy az Intel azonban visszaesett 3,5%-kal, a Rivian-t kerestem, mert ott volt egy bejelentés, de most hirtelen nem találom, majd később rá keresek még egyszer, úgyhogy az a helyzet, hogy cég szinten elég jó híreket lehetett látni az USA-ban.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van, megjött Szoller Andi.
Jó reggelt, Andi, hello. Sziasztok.
Hírek. Vidám vagy?
Igen.
Nagyon jó, szuper.
Ez meglepő. Azért, nem, én mert... mindig az vagyok, csak néha fáradt.
Igen, de igen, vidámnak, igen.
Vidám.
Igen, de akkor ma sikerült jól kialudni magad, nem?
Ez egy kicsit túlzás, de...
Túlzás?
Igen, hát az 5 óra az elég?
Nem.
Na, hát akkor nem.
Én mindig megijedek. Most olvastam megint, nem tudom, 1000 elemzés jön erről, hogy az alvás, hogy hogy van, stb. És ugye most megmondták, hogy ezt a 7 órát, aki nem tartja be, az éveket veszthet az életéből.
Én délután pótlom.
Na, ugye azt mondom, nem lehet.
Mondom én, ez a kapszula, igen, alvás érzem, kapszula. Hogy jó,
de egyébként azt mondták az alvás szakértők, hogy nem számít.
Nem figyeltek rám? Igen. Hát de, most bocs, mondom, hogy az Andi a legjobbat fogja csinálni majd délután, hogy egy picit pihen. Egyébként
csak bebújsz a kapszulába.
Igen, jó. Igen, itt a szerkesztőségben kéne csinálni egy ilyen alvás kapszulát.
Van itt egy ilyen álló stúdió, az jó, nem?
Igen.
Ott be lehet aludni.
A telefonos stúdió pont alkalmas lenne erre, igen.
Na jó. Akkor ezzel megyünk tovább, mármint hogy a hírekkel, és akkor utána pedig jövünk vissza Budapest rovatunkkal, és utána pedig azt fogjuk megnézni, hogy hogy van a könyvelőnk, mert hogy a hazai könyvelők 76%-a árat emelt az elmúlt egy évben, ám ez a hangulaton állítólag nem sokat változtatott. Úgyhogy ez a fő témánk.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból. A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek! Ez a Millás reggeli továbbra is itt a Rádió Café 98.0-án, 7 óra 11 perc van, és november 13-a szerda. A stúdióban Nyú Zsuzsi.
És Kántor Endre. Várjuk az üzeneteiteket a 0636 98 098 0 SMS, Viber és WhatsApp számunkra. Megmozgatta a hallgatókat az előbbi első órában tett megjegyzésünk, ami a nevek és a foglalkozások összefüggésében.
Nomen est omen.
Ez egy latin mondás, a név utal a jellemre, egészen igen. Pontosan ezt jelenti. Írja valaki, hogy Szikra Csabának hívták a Budapesti Műszaki Egyetem tűzvédelmi tervezőin a épület gépészet tárgyak oktatóját.
Lehet, hogy még mindig Szikra Csaba oktatja.
Igen,
tűzvédelmi, ez nagyon jó. Igen, ilyeneket keresünk. Volt persze dr. Hentes, meg dr. Mészáros,
igen,
állítólag így.
Sebészetten,
de hogy ezt nem tudom, hogy mennyire legenda, urbán legenda, vagy valóság. Úgyhogy, de hogyha írtok ilyeneket, akkor természetesen köszönjük szépen. És akkor van még üzenet, igen, a doge, vagy én Dogenak mondtam, ugye a Dogecoin miatt, ugye ez tényleg olyan, mint a hülye járások minisztériuma, uh-huh. Amit Elon Muskék kaptak, uh-huh. Most ez a...
Igen.
Nagyon izgalmas lesz, hogy milyen hatékonyságnöveléssel jönnek elő, és természetesen a Dogecoin árfolyama is izgalmas, de van egy ilyen témánk, majd jön be ide Vidákovics Attila hozzánk, és egyébként blokklánc és kripto szakértő, és akkor persze beszélünk erről, hogyha például mi történik, hogyha az új Trump adminisztráció tényleg megkezdi a bitcoin nemzeti tartalékként való felhalmozását, ilyen stratégiai bitcoin tartalékként, hát akkor simán elérjük ezt a 100 000-et szerintem. Na nézzük akkor, hogy mi van itt a budapesti hírek között.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na, én azt néztem először, hogy hiénákat rögzítettek a kamerák a keleti pályaudvarán.
Jaj, nagyon kis blikfangos, nagyon kis blikfangos a cím.
Miután mosómedvéket rögzítettek túrázók Magyarországon, erdőben, ezután gondoltam, hogy ez valami hasonló, de nem. Meg ugye van ez a kis beluga bálna, ami elszökött, és a nagy sztár volt ott a norvég partoknál, vagy még lehet, hogy még nem tudom, mi van vele.
Hát, kísérleti majmok szoktak meg Amerikában.
Akiről kiderült, hogy egy orosz ilyen hadászati bálna, akit arra használtak, hogy ott így komolyan, tehát így nagyon, nagyon érdekes a sztori. Aha. Na szóval, de ezek nem olyan hiének.
Ezek nem olyan hiének. De nem akarom lelőni a poént, ha már belekezdtél.
Nyugodtan lőd le.
Nem, tehát, hogy arról van szó, ugye, hogy Gál Anna írt egy szuper jó riportot egyébként az Indexen, mert hogy egy filmforgatás miatt láttak hiénákat, és rögzítettek a kamerák hiénákat a keleti pályaudvarnál. Tehát abszolút nem arról van szó, hogy itt állatokat, vagy nem tudom, taxis hiénákat, vagy ilyenekre. Bár igazából bizonyos tekintetben azért ezt a fajta taxis szubkultúrát emeli ki, és mutatja be a Hiénák című film, aminek egyébként majd jövő ősszel lesz a bemutatója, és arra próbálnak majd rávilágítani, hogy milyen kis tiklikben, milyen kis mafiózó, kis pittiánért dolgokba tudunk mi itt belemenni, és az, hogy egyébként a taxisok közösségét emelik ki, ez gyakorlatilag csak egy ilyen rávezetés erre a témára, nem kifejezetten róluk van szó, bár szerintem mindenkinek vannak történetei a taxisokkal, vagy a hiéna taxisokkal kapcsolatban.
Na, akkor ez tök érdekes volt. Jön Alanis Morissette, az is egy érdekes kult hír, ugye egy jó pár komolyabb, nagy nemzetközi hírnevű együttes, meg fellépő jelentett be budapesti koncerteket 25-re. Ugye az Offspring után Alanis Morissette most talán a legnagyobb hír, de ezen túl pedig megnézzük, mi van a bérlakás piacon.
Hát a bérlakás piacon egy picit azért változnak a dolgok, mert hogy Budapesten ugye emelkedtek a bérleti díjak, ez nyilván sok mindennek köszönhető, a gazdasági helyzetnek, inflációnak, lakáshitelek emelkedésének, de egyébként, hogyha megnézzük a nagyobb városokat, például Debrecent, vagy Győrt, ott nagyobb a választék például, és stagnálnak az árak, míg mondjuk Miskolcon szűkült a kínálat, főleg egyébként panellakások tekintetében, és valamelyest vissza is estek a bérleti díjak. Szóval a budapesti szcénát, vagy területet, hogyha nézzük, akkor itt emelkedés mutatkozik még a vidéki városokban, stagnálás vagy visszaesés.
Igen, sajnos ez így tűnik.
Meg a novemberi lakbérekben.
És akkor még egy gyorsat ide a budapesti hírekre. Karácsony Gergely szerint padlássöprést jelent a költségvetési terv az önkormányzatoknak. Hát ugye ez egy zajlik egy ideje már a kormány és az önkormányzatok harca pénzügyileg. Azt mondta Karácsony Gergely, hogy Magyarország összes települését hátrányosan érinti a helyi iparűzési adók egy részének az átcsoportosítása, mint ahogy ezt tette korábban is a központi költségvetésbe, és a természetesen az intézkedés legnagyobb vesztese Budapest, nyilván nominálisan innen lehet egy jókorát átrakni, úgyhogy azt mondta, hogy Magyarországon ma nincs olyan önkormányzat, amely ne lenne vesztese ennek az intézkedésnek. Erről már egyébként több polgármester beszélt, többek között Székesfehérvár polgármestere is, és hát nem tetszését fejezte ki sok mindenki, hogy így nem tudnak gazdálkodni. Ez egy régi vita újabb fejezete.
Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Na most viszont az jön, amit te javasoltál. Teddy Swims.
Igen.
Mit tudsz Teddy Swimsről mondani,
minden,
azon kívül, hogy milyen érzéki hangja van?
Jézusom, hát Teddy Swims. Hát,
nem egy utcazenész volt az a pacák, hogy valami ilyen...
Valami ilyesmi. Egyébként én elmondtam múltkor is, amikor nagyon büszke vagyok rá, hogy az én felfedezettem itt a Villás reggeliben, és került be a tracklisták közé az ő egyik dala, de remélem majd több is. Mert hogy az a helyzet, hogy őt 2019-ben találtam rá, akkor még egy ilyen nagyon alteres, ilyen feldolgozásokat játszok, különösen jó hangú énekesként figyeltem fel rá, és hát eléggé befutott a srác, egy kicsit deviánsabb lett a megjelenése, érdemes egyébként megnézni az ő fotóit.
Kitetoválták.
Brutál, de brutál.
Kivarták
de
rendesen.
Ugyanakkor meg olyan hang, meg olyan stánk van, hogy vége a világnak. Szóval én nagyon-nagyon szeretem.
Teddy Swims tehát egy mashuppal jön, a Lose Control és a Metallica Nothing Else Matters.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na akkor az a téma, amit beharangoztunk. A hazai könyvelők 76%-a már árat emelt, illetve hát az elmúlt 4 évben árat emelt, és ez azonban nem sokat változtatott a hangulatukon.
Így van, mert hogy úgy érzik, legalábbis megkérdezett a kétharmada, hogy még mindig nincs kellően anyagilag megbecsülve, pedig igazából a gazdasági élet nélkülözhetetlen szereplőiről van szó, de hogy mégis hogyan ítélik meg a saját szerepüket, erről fogunk most beszélgetni. Ángyán Balázs, a számlász.hu ügyvezetője van itt a vonalban. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
Mit mondanak a könyvelők arról, hogy érzik magukat?
Egy picit árnyalnám a képet, amit mondtatok. Valójában az eredmény tényleg az, hogy kétharmaduk úgy érzi, hogy az anyagi megbecsülésük nincs összhangban azzal, amilyen munkát végeznek. Ugyanakkor, ha megnézzük azt, hogy egyharmad viszont azt mondta, hogy igen, az nem is egy olyan nagyon rossz arány, hogyha megkérdeznél 3 embert az utcán, hogy elégedett-e a fizetésével, azért valószínűleg nem biztos, hogy azt az eredményt kapnánk, hogy egy tökéletesen elégedett, és mondjuk visszautasítana egy újabb fizetésemelést. Tehát, hogy önmagában az, hogy kétharmaduk nagyobb megbecsülésre vágyik, szerintem ez teljesen normális.
Igen, meg azért is pontos ez a kép, mert ez egy reprezentatív kutatás volt, amit most már második alkalommal készítettetek el, ugye? Egy ilyen mintavétel alapján a könyvelők körében.
Egészen pontosan így van, több mint 100-an töltötték ki a könyvelő partnereink közül.
Hát igen, ugye mondjuk attól függ, hogy hol kérdezed meg ezeket az embereket, hogy fönt a Karmelita körül, akkor valószínűleg azt fogják mondani, hogy nagyon elégedettek mindennel, köszönjük szépen, de most arra utaltam, ugye, ami megy itt egy ideje, hogy a diskurzus, hogy a mediánt vagy az átlagot kell nézni. Ennek ellenére nagyon érdekes az, hogy elég komoly áremeléseket lehetett látni a könyvelőknél. Gondolom a kisebb cégek érzik ezt igazán, viszont azt nem teljesen értem, hogy akkor ha az áremelésekkel együtt sem jutottak el olyan szintre a könyvelők, hogy elégedettek lennének a bevétellel?
Én sokkal inkább azt gondolom, hogy az áremelés mértéke az nem ért el, de biztosan nem haladta meg az infláció mértékét. Uh-huh. Ugye a könyvelők azok, akik a lehető legfontosabban látják a saját partnereik, a vállalkozók anyagi helyzetét, anyagi lehetőségeit. Én nekem nagyon határozott véleményem az eredmények láttán, hogy a könyvelők pontosan tisztában vannak az általuk könyvelt vállalkozások teherbíró képességével, és egyébként visszafogott mértékben emeltek árakat. Az eredmények azt mutatják, hogy az áremelés átlagos mértéke azért jócskán az infláció mértéke alatt volt, és azért ez már így érthetőbbé teszi az ő véleményüket.
Igen, hát ezzel szerintem sok mindenki így van, de egyetlen mennyit dolgoznak, mi derült ki a kutatásból?
A többségük nagyjából belefér egy átlagos munkaidőben. Ugye nagyon-nagyon sokan dolgoznak közülük, a döntő többségük, közel 4/5 egyéni vállalkozóként, vagy kiskönyvelőiroda tulajdonosaként, vagy munkatársaként dolgozik, és így nagy szabadsággal alakítják azt, hogy mennyit fordítanak munkára, hiszen azzal, hogy elvállalnak egy-egy új ügyfelet, vagy éppen nem vállalnak egy új ügyfelet, azért tudják alakítani a saját munkaidejüket. Döntő többségük, 4/5 körülbelül belefér egy átlagos munkanapban, de látjuk azt, hogy vannak, akik extrém sokat dolgoznak, közel 20%, azért bőven a 10-12 órát tölti munkával.
Hát főleg egyébként a bevallások idején, akinek van könyvelő ismerőse, azt szerintem pontosan tudja, hogy amikor a bevallási időszak van, olyankor nem megyünk Szabira, nem szülünk, nincs szülinap, nincs semmi, tehát hogy minden csak 20-a után, tehát hogy ez egy ilyen fontos dátum a könyvelők életében.
Ez pontosan így van. Tegnap éppen egy könyvelői beszélgetésen mondtam, hogy a könyvelőknek 3 időszaka van. A nagyon sűrű, az elképesztően sűrű, és ami annyira sűrű, hogy a jelzőtölgyek körében ki sem mondjuk.
Igen, és egyébként pedig van, amikor el sem tudod őket érni, mert alapvetően minden évben ugye továbbképzésen vannak, tehát ez a másik, amikor anyáddal nem tudsz időpontot egyeztetni, érted, mert éppen kislányom továbbképzésen vagyok, szóval vannak ilyen történetek.
Mi történik az új technológiák megjelenésével? Ugye elég érdekes, ugye, hogy a mesterséges intelligencia mit hoz. Az egyik ilyen téma volt, hogy elvesztem a munkámat, mert jön az MI. Ez azért a könyvelői szakma, mint olyan, ez belekerült már nagyon korán ebbe a körbe, hogy van egy csomó helyet, olyan munkafolyamat, amit ki tud váltani a mesterséges intelligencia.
Igen, és hogy ezek mennyire reális félelmek, hogy látjátok ezt a kutatás alapján?
Nagyon sokat árnyalódott a kép ez ügyben. Néhány évvel ezelőtt ez volt a mi megélésünk is, hogy a könyvelők kevésbé nyitottak az új technológiák használatára, talán egy kicsit tartanak is az új technológiáktól, illetve hát azért a híradások, amikor egy kicsit kezdett felfutni a mesterséges intelligencia nyilvánosabb elterjedése, akkor azért tényleg az volt, hogy a könyvelői szakma az egyik, ami nagyon gyorsan kiváltható a mesterséges intelligencia által. A nagyon kellemes meglepetés ebben a kutatásban az volt, hogy a könyvelők egyáltalán nem tartanak a mesterséges intelligencia megjelenésétől, illetve a modern eszközöktől, sőt, sokkal inkább várják ezeknek a megjelenését. Ezt mi azzal magyarázzuk, hogy szintén a kutatási eredményekből látjuk, hogy azért nagyon komoly utánpótlás problémák vannak a könyvelői szakmában. A könyvelők nem találnak, könyvelőirodák nem nagyon találnak munkatársat, és tényleg küzdenek azzal, hogy hogyan érkezik majd új munkatárs, új könyvelő, honnan lesz utánpótlás, és ez egy nyilvánvaló választás, hogyha a munkájuk egy részét jól el tudja végezni a gép, akkor a gépet dolgoztatják saját maguk helyett.
Igen, ez nagyon jó, hogy a humán faktor előkerült, és ugye az lenne itt az önellentmondásnak tűnő valami, hogy például a számlász.hu is egy ilyen ellenség kéne, hogy legyen, ugye, mert egy csomó mindent megcsinál, amit egyébként a könyvelő csinálna.
Nálunk az egyik alapító atyától származó nagy mondásunk, hogy az ember túl értékes ahhoz, hogy olyan munkát végezzen, amit egy gép is el tud látni, és mi ebben hiszünk, és egyre inkább úgy látjuk, hogy a könyvelő partnereink is ebben hisznek, tehát én sokkal kevésbé gondolom azt, hogy mi ellenségei lennénk a könyvelőknek, mi egyrészt partnerként gondolunk mindkét félre, partnerei vagyunk a könyvelőknek, és egyébként ők is kiváló partnereink nekünk.
Van egy nagyon fontos dolog, még csak egy mondatban a lezárással, hogy miért gondoljátok azt, hogy ez a szakma valahogy nem annyira vonzó a fiatalok körében, nehéz az utánpótlás. Van-e valami erre vonatkozó információtok? Hogy ez miért lehet így?
A pontos okokat nem tudjuk. Magát a tényt látjuk évről évre. A találgatásaink nyilván vannak. Igazából viszonylag kevés olyan publikus információ jelent meg, vagy kevés olyan jellegű kommunikáció van, ami a nyilvánosság szemében, főként a fiatalok körében népszerűbbé tenni a könyvelői szakmát. Ugyanakkor megfigyelhető főként a Benelux államokban és a skandináv országokban az a tendencia, hogy a könyvelői szakma átalakul pontosan úgy, ahogy a gépek elkezdik átvenni a mechanikusabb, ismétlődő, kevésbé szórakoztató részét a könyvelői tevékenységnek, átalakul egy gazdasági tanácsadóvá, adótanácsadóvá, a vállalkozás talán egyik legjobb barátjává, és amennyiben ez a tendencia nálunk is megjelenik, már pedig nincs kétségem afelől, hogy előbb-utóbb ez meg fog jelenni, talán egy kicsit vonzóbbá válik a fiatalok számára is.
Oké, köszönjük szépen az információkat, érdekes volt, amiket találtatok a kutatásban. További szép napot, jó munkát!
Köszönöm a lehetőséget, és nektek is szép napot!
Köszönjük szépen, Egyeb Balázsral, a számlász.hu ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a könyvelők helyzetéről, hogyan ítélik meg a saját helyzetüket. Pénzügyi és gazdasági szempontból.
És hogy a másik oldalt is megnézzük, a KKV szektornak a piaci és gazdasági kockázatainak a kezelése jön majd, mint téma. Jön ide hozzánk az Opten Informatikai Kft. Ügyfélszolgálati és értékesítési vezetője Nagy Edit, aztán pedig persze azt is megnézzük, hogy mi lesz a Trump adminisztráció ígéretével a bitcoinnal kapcsolatban. Egy kicsit kriptózunk is, tehát hamarosan jövünk, egy kis kitekintés lesz most a napközibe.
Nyugodjon meg! Nekik azt mondtuk, maguk az őrültek.
Millás reggeli.
Ami nem megy, azt nem kell erőltetni.
Millás reggeli.
beszéljünk egy kicsit a KKV szektorról, hogy a jelenlegi gazdasági környezet, gyors változások és hát helyzetek miatt mi az, ami alapvető fontosságú, például a credit management. Számos kihívás van ezt látni a magyar gazdaságban, ugye érkeznek az egyre jobb adatok minden szempont, már annak örülünk, hogyha nem olyan rossz az infláció, mint előre gondoltuk. Úgyhogy az a helyzet, hogy a kamatkörnyezet is nyilvánvalóan jelentős hatással van a finanszírozási lehetőségre. Ezekről beszélgettünk Nagy Edittel, az Opten Informatikai Kft. Ügyfélszolgálati és értékesítési vezetőjével. Jó reggel, szia!
Jó reggel,
szia!
Hello.
Mi ez a credit management?
Igen, mi ez a credit management? Ez egy fontos része az életünknek, de mit jelent ez pontosan, és kiknek ajánljátok?
Hát alapvetően a credit management az elsődlegesen a hitelkockázatok és a kockázati kihívások csökkentését jelenti. Nagyon fontos szerintem egy picit megkülönböztetni a nagyság szerint talán a vállalkozásokat. Ugye a nagyobb nagyvállalatoknál alapvetően már ez egy kialakult osztályokat működtető credit management osztályok, követeléskezelő, kockázatkezelő osztályok működnek. Ott már jól kialakult szokások, saját modellek, saját elemzések vannak a kockázatok kiszűrülésére. Azonban azért a kisebb vállalkozásoknál vagy a KKV alapvető szokásaiban ez nem egy jól kiépült folyamat, vagy mert alapvetően nem is az, hogy adatokat talán nem érnek el, hanem inkább maga a kultúra még nem alakult ki. Elég sok rétű szertágazó ez talán. Egy picit hoznék még hozzá számadatokat, hogy milyen kockázatok is vannak első körben a magyar vállalkozásoknál. Tehát ott kezdődik, hogy ugye összességében nagyon nagy számú, tehát az ország nagyságához képest nagyon nagy számosságban vannak a cégek, egyéni vállalkozások, költségvetési intézmények, non-profit szervezetek. Ez önmagában több mint másfél millió entitás. Hát ez nagyon-nagyon sok, ugye nagyon sok cégadat tartozik hozzá. Illetve magában a cég státuszokban is ilyen nagyon extrém helyzetek láthatóak. Kényszertörlések 14 ezer, ugye ez általában azok esetében vannak ezek a kényszertörlések, hogyha valaki a cég kultúrának vagy a cég szabályozásának megfelelően mondjuk nem ad le beszámolót, vagy valamiért felfüggesztik az adószámát, vagy törlik az adószámát. Végelszámolások, ugye akik önmagukban szeretnének megszűnni, ezek nagyjából ilyen 11 ezer volt ebben a 2024-es évben, felszámolások elég nagy, számosságú megint csak egy 13 ezer darab, tehát azért erre mindenképpen érdemes odafigyelni, itt hogyha olyan hitelt helyezünk ki, vagy adunk valakinek egy nagyobb átutalásos számlát, akár 8-30-60 napra jellemzően, figyelnünk kell azt, hogy mire eljut odáig, hogy befizesse ezt az összeget, milyen stabilitással tud végigfutni ez a követelés.
Aha, mennyire kockázatos maga a cég, ugye ez kell ki, és hány komoly kockázati kategóriában lévő cég van körülbelül?
Hát, aki tényleg azt mondhatjuk, hogy a legkiemeltebb, magas kockázatú cégek kategóriába tartozik, ez jelenleg 125 ezer, hogy szerintem az 500 ezerből nagyon-nagyon magas. Az a C és D kategóriában, tehát az Opten kockázati besorolása A, B, C, Average, D, C és D kategóriába sorolja a kockázatos vagy kevésbé kockázatos cégek számát, és itt ebből a kiemelten magas, és az extrém magas, a 125 ezer, hát ez önmagában tényleg egy brutális nagy szám, tehát hogyha ezekre nem figyelünk oda, akkor nagyon-nagyon gyorsan bele lehet futni egy komolyabb kintlévőségbe, ami egyébként a nagy cégek esetében, ugye ahogy említettem, tehát erre osztályok épülnek, ők lényegesen jobban ki tudják ezeket a kockázatokat szűrni, sokkal többet költenek erre, és humán erőforrásban is.
Tehát rögtön leellenőrzik a céget, mielőtt bármi történik. Abszolút. És akkor lehet tudni, hogy ez a risk, ez megéri-e esetleg ezzel a céggel szerződni, ahhoz képest, hogy mit hoznak nekünk. De mit mondtál, milyen a kibocsátott számláknak a fizetési határideje?
Hát ugye a 90 napot már jogszabályilag nem engedélyezik, tehát ez a 8-30-60 nap az általános.
De mondjuk akkor a 30 nap lehet ugye a középső érték. Tehát akkor mondjuk annyi ideig ezeket ugye nem is tudjuk, hogy probléma van.
Futjuk a kockázatokat. Aha. Hát mindenképpen, hogy tehát ugye nagyon fontos az, amikor szerződünk valakivel, ott azért egy előminősítést kell végezni. Ugye erre megvannak a megfelelő modellek, de hogyha valaki mondjuk egy KKV vagy kisebb kategóriába tartozik, és nem tud erre osztályokat allokálni, akkor célszerű olyan információkat felhasználni, vagy figyelembe venni, amelyek egyébként már elérhetőek amúgy nagyon sok helyen. Ingyenes céginformációs szolgáltatásban nem, mert ott csak a jelenlegi állapotok vannak.
Tehát adott esetben utána tudok nézni, hogy az a cég, akivel szerződni szeretnék, annak az ügyvezetője egyébként oké, nem oké, bedöntötte már pár céget, vagy ilyesmi, tehát hogy mennyire megbízható például az a partner, akivel
abszolút,
együtt
abszolút.
Akarok
tehát
dolgozni.
Az alapcég információs szolgáltatásokban, ugye, ahogy mondtam, csak a jelenlegi adatok érhetőek el, de a credit managementnek, vagy magának a kockázat kezelésnek alapvetően a legfőbb része szerintem a múltbéli adatokra épül. Nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy egy cég előző, vagy pontosabban nem is a cég, hanem inkább az őt képviselő személyek az előző, vagy a múltbeli időszakokban milyen vállalkozásokban voltak, esetleg milyen tulajdonolt vállalkozásuk volt, vagy ők milyen más vállalkozásokat tulajdonoltak, tehát ez a klasszikus kapcsolt vállalkozások, vagy tulajdonosi kapcsolatok vizsgálata. Nagyon fontos, hogy a céginformáció egységes szerkezetben egyébként, tehát historikusan 1989-ig visszamenőleg elérhető, tehát nagyon-nagyon nagy adatállomány áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy ebből tényleg egy historikus, egy olyan nem jelenlegi, hanem tényleg egy múltbéli.
Hát abban jól lehet látni azt, hogy az előző alapítók, ügyvezetők, döntéshozók miben voltak benne, és akkor vannak ilyen modellező rendszerek is esetleg, hogy nekem kell kitenni. Jó, hát mit tudom én, volt egy pár rossz döntése, de alapvetően lehet, hogy jól muzsikál.
Igen, természetesen, tehát ami gyakorlatilag nagyon egyszerűen a rendelkezésünkre állhat, ezek egyértelműen a kereskedelmi hitelkeretmutatók. Uh-huh. Ezeket például az Opten is végez ilyen modelleket, számításokat, tehát minden magyar céghez, akinek természetesen van pénzügyi beszámolója, ez nagyon fontos, lehet például kereskedelmi hitelkeretet számolni. Uh-huh. Ott megfelelően azt nézzük, hogy nem természetesen egy számla kiállítás esetén, hanem mondjuk egy 30 napos fizetési határidővel, több számla kiállítás esetén az adott cégnek a pénzügyi adatai alapján mekkora hitel adható biztonságosan. És egy picit még talán az is fontos, hogy ezeket építsük bele, ezeket a tulajdonosi vizsgálatokat. Egyébként legfőképpen azért is, mert hoztam egy olyan számot, ami szerintem nagyon megdöbbentés érdekes, hogy az újonnan alakult cégek, ami egyébként most 2024-ben amúgy 20 ezer volt, tehát nem olyan sok, 75%-a a tulajdonosoknak, vagy a cégjegyzésre jogosultaknak már köthető egy előző céghez. Tehát igazából azok az újon alakult cégek nem is feltétlen újak, hanem olyan cégek, vagy olyan személyek képviselik őket, akik már valamilyen formában kapcsolódtak valamilyen vállalkozáshoz.
Valamilyen tapasztalatuk már van.
Abszolút, és az, hogy én megtudjam azt, hogy ők mennyire voltak megbízhatók az elmúlt időszakban, mert az, hogy most látok egy nagyon szuper céget, pénzadatok, minden adat alapján hitelezném, egy zöld kategóriába tartozó, kiemelten működő vállalkozás, és mondjuk, hogyha egy picit ránézek erre a kapcsolati vagy tulajdonosi hálójára, akkor láthatom, hogy egy csomó céget mondjuk felszámolás alá
vitt
már.
Igen, mert a papírok alapján egy ilyen tök jó, szűz, tiszta cég, igen, nagyon ígéretes, és hogyha megnézed, hogy mi van mögötte, akkor lehet, hogy ez már hatodik vállalkozás, amit igen, bedönt, és
ott egy picit azért már árnyalódik a kép, tehát igen, nem biztos, hogy azt mondom, hogy hú, de jó, hogy találtam egy partner.
Most a kedvesség világnapja van, tehát igen, azt is igen, lehet, hogy megnézi, és azt mondja, hogy na jó, nem akkor ez tök jó igen, egyébként igen, ez a cég. Tehát kicsit fura volt először, de ugyanam, tehát pont az ellenkező is kiderült.
Nagyon ügyesek voltak, térjünk vissza rá egy kicsit később. Még egy picit élvezzétek a jelenlétet a piacon, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan.
Talán a legnagyobb kihívás, mégis egy picit a KKV-knak az, hogy hát mindenki azért profitot szeretne szerezni, de emellett rentábilisan működni. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Hát próbáljunk olyan cégeket keresni, meg olyan cégekkel szerződni, akik tényleg egy jó, megbízható, stabil múlttal rendelkező, stabil vezetőkkel rendelkező vállalkozás. És hát ebből is azért abszolút van, meg a másik talán, amikor egy kezdő vállalkozás, hogyha egy mikro vagy KKV alsó kategóriát nézünk, De nem nagyon mondják azt, hogy bocs, de neked nem csinálom meg, tehát örül, hogy ügyfelet szerzett. És igazából még ott az a kultúra sem alakult ki annyira, hogy hogyan jussunk el odáig, hogy ellenőrizzük is azt, hogy ő tényleg stabil, ő tényleg fizetőképes, tehát hogy amikor indulunk egy vállalkozásra, még nem áll megfelelő adat, megfelelő tapasztalat, hogy tényleg azt, hogy építsem ki azt a megfelelő kockázatok elkerülésére, milyen adatokat nézzek, hogyan építsem be ezt a kultúrámba. Nekik egyébként abszolút kész dolgokat javaslunk, amit egyébként kérdeztél is ugye itt a hitelkeret, és akkor ugye van ez a másik ilyen modell, ami ugye ez a kockázati besorolás, egy kockázati index kategóriája, ahol abszolút tényleg csak egy rápillantással, ha megnézem a kapcsolati hálóját, megnézem a hitelkeret javaslatot, megnézem a kockázati besorolását, akkor ott abból esetleg még az ESG, tehát hogy mennyire fenntartható.
Az is nagyon fontos lehet. Abszolút.
Igen, most már nagyon fontos, mert ugye a banki hitele ezt nagyon komolyan veszik most már, és hogyha egy kevésbé fenntartható vagy egy fenntarthatóbb céggel akár azonos áron tudnék szerződni, akkor nagy a valószínűség, hogy most már inkább a fenntarthatóbb irányba fog ellépni mondjuk egy döntés.
Jól van, hát akkor az a lényeg, hogy jól, alapvetően jól kell informálódni, és körültekintően, ha nincs erre megfelelő osztály, akkor pedig valami szolgáltatást igénybe venni. Edith, nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük,
és
hogy itt
tök érdekes volt, hogy egy kicsit így belevilágítottál abba, hogy milyen kihívásokkal küzdhetnek ezek a KKV-k. Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást, köszönöm.
Nagy Edith volt itt velünk, az Opten Informatikai Kft. Ügyfélszolgálati és értékesítési vezetője.
Hamarosan pedig majd Vidákovics Attila is. Kriptozunk!
És ahogy beharangoztuk, itt van velünk a stúdióban Vidákovics Attila, blokklánc és kriptoszakértő, a D-Labs Kft. Alapítója. Szervusz, jó reggel!
Sziasztok, jó reggel kívánok!
Hát, izgalmak a köbön. Ugye megy a 100 000 felé a bitcoin, a dogecoin az hol van? A Marson?
A Marson
már
van.
Körülbelül a Marson. És őrület a köbön, ezt is mondhatnám, stratégiai kriptotartalék a Fort Knox aranya mellé. Ez komoly?
Nem tudom, hogy komoly-e. Ez nagyon érdekes kérdéseket vet föl, ugyanis ha ez valóban meglépi a Trump adminisztráció, akkor egyrészt az egy olyan löketet adhat a bitcoinnak, amire még talán a legvadabb kriptoanarchista társadalom sem számított. Másrészt azért ez felveti a piaci manipuláció kérdését, hiszen...
Hát meg az alapelveket. Hát most bocsánatok, de mihez kötik akkor? Vagy mi? Tehát ez nem stablecoinból fog állni, nem? Ez bitcoint mondott.
Bitcoint mondott, ez a stablecoinnak nem sok értelme lenne.
Igen.
Hát a bitcoinnak abban az esetben lenne értelme mondjuk egy olyan 20-30-50 év múlva, amikor ez az egész világon egy olyan elfogadott eszköz, ami minden normális háztartásban egy 10 gramm az található legalább, vagy a vagyonosabbaknál több a széfbe, akkor lenne értelme.
De centralizálni akarja a decentralizált valamit. Nekem, én ezt nem értem benne.
Az önmagában, hogy egy decentralizált eszközt használnak olyan célokra, ami a centralizált célokat szolgálja, azzal még nincsen probléma. Egyébként azt gondolom, hogy ez most mint téma nagyon érdekes, szerintem nagyon távol vagyunk ettől. Amit el tudok képzelni, hogy ez sorra fel fog jönni, be fogják rebesgetni, és az fogja mozgatni az árfolyamokat, amikből egyesek nagyon jól járhatnak.
És aztán majd szépen megnyugszik a piac, vagy milyen hullámok várhatók?
Hát, hogyha ezt a témát rendszeresen bedobják, akkor egy idő után meg fogja szokni a piac, hogy van egy ilyen téma. Az engem is meglepne, ha tényleg megtörténne, de bármi megtörténhet.
A rövid távú hatásokat látjuk.
A rövid távú hatásokat látjuk, nyilván ebben lesznek rángatózások, lesznek rövid távú korrekciók. Én azt gondolom, hogy azért a következő 1-2 negyed év azért inkább az emelkedésről fog szólni, hiszen ezt várja a piac, a választásoktól függetlenül, viszont a választásokig kivárt vele, és most mindenki úgy látja, hogy az az irány állt be a sínre, ami könnyebb és simább utat mutat az emelkedés felé. Arra azért nagyon fontos odafigyelnie mindenkinek, hogy ezek a ciklusok általában évvégéig szoktak tartani, tehát hogyha ugyanúgy menne a ciklus, mint hogy eddig ment, akkor 25 évvégéig tartana. Nekem ez a szubjektív véleményem, de nagyon határozott határozott véleményem, hogy ennek előbb lesz vége, hiszen a profi befektetők a biztos és amúgy is magas profitnál realizálni fognak, ami el fogja indítani az újabb medvepiacot.
Igen, csak ugye az van, hogy azért benne van ez a pszichológia, tehát, hogy aki a választások előtt azt mondta, hogy inkább bezsebelem azt, ami van, és ki tudja, mi lesz, mi van, hogyha véletlenül Kamala Harris fut be mégiscsak, aztán az most nyilván sír, de hogy mindig ez a remény.
Azt gondolom, hogy ha Kamala Harris nyert volna, akkor ott is van elég nagy nyomás a demokrata oldalon, a demokrata érdekeltségi körbe, hogy jöttek volna azok a hírek, amik ha nem is ilyen mértékben, de kompenzálták volna azt a negatív hangulatot, ami Kamala Harris győzelmével jön, úgyhogy szerintem most rövid távon van egy jelentős különbség, de középtávon már nincs különbség abban, hogy ki nyert.
Közben érdekes számokat is hoztál, hogy például megelőzte az ezüst piaci kapitalizációját a bitcoin, és már egy a 10-hez az aranyhoz.
Igen, ez egy új divatos mutatószám, hogy az arany piaci kapitalizáció és a bitcoin piaci kapitalizációval milyen arányban van. Hát közelít, aztán meglátjuk, hogy mi lesz a vége, és valóban tegnapi napon az ezüstöt szinte egész nap tartotta fölötte, de most volt egy minimális korrekció, még talán korrekciónak sem nevezhető, most megint beesett alá.
A szabályozásokra még egy kérdés térjünk ki, és ne spekulációs vonalon, de hogy tényleg ez is egy csomót szokott lökni az árfolyamon. Tehát, hogyha meglépik ezt a stratégiai valamit, az egy nagyon nagy mérföldkő, de szabályozási szinten szerinted begyorsulnak a dolgok?
Azt gondolom, hogy be fognak gyorsulni, tehát ezt eléggé hitelesen kommunikálta Donald Trump, és eléggé komoly csapat állt mögötte, úgyhogy úgy tűnik, hogy erre készülnek, ami egyébként egy logikus lépés, hiszen az amerikai gazdaságnak jót tesz, hogyha innováció költözik oda, és ennek teret engednek. Úgyhogy itt az a kérdés, hogy mikor kezdik el ezeket életbe léptetni, hogyha minél korábban, annál nagyobb hatása lesz ezeknek.
Fú, nagyon érdekes ebből lesz. A szempontból. Igen, Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad ezeket, és hogy itt voltál. Vidákovics Attila, blokklánc és kriptoszakértő, a D-Labs Kft. Alapítója volt itt. Köszi szépen!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Mi pedig megyünk tovább Czoller Andi legfrissebb híreivel.
Majd utána érkezik hozzánk Sós Péter, és a cégek generációváltásáról fogunk majd beszélgetni.
Ez egy nagyon örökzöld téma.
Nagyon örökzöld téma, és lesz egy aktualitása is egyébként ennek a mostani beszélgetésnek, mert hogy hamarosan majd, hát nem akarom lelőni a poén, de készülünk egy eseményre, ahol majd ezt részletesebben is fel fogjuk tárni.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.